Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi urunktól. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg a mai igehirdetési alapigét, ugyan, mint azt egyházunk kijelölte, Királyok első könyvének 19. fejezetéből, az első 8 versben találjuk megírva következőképpen. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beer-sebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekettye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt, elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos, és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszorra is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, hát nem egy szokványos bőti igével találkozunk most ezen a mai vasárnapon, de hát mivel az egyházunk ezt jelölte ki, így ezzel vagyunk kénytelenek megbirkózni, de én bízom abban, hogy azért nagyon sokat tudunk ebből tanulni, főleg, hogyha arra koncentrálunk, hogy Illés milyen érdekes utat jár be, nem csak így ebben a történetben, hanem általában az életében, és általában, ahogy Illés életét nézem, és látszik, hogy mikor van fönt, mikor van lent, az látszódik, vagy az rajzolódik ki számomra, hogy hát te jó ég, hát én is ugyanígy működöm. Tehát én is egyszer nagyon jól érzem magam, aztán nagyon elveszettnek érzem magam, egyszer azt érzem, hogy nagyon a helyemen vagyok, tényleg azt teszem, amit kell, mennek a dolgok, aztán meg azt érzem, hogy elveszett vagyok, hogy távol vagyok önmagamtól, távol vagyok a jó Istentől, távol a családtól. Na de hát szerencsére ebben az igében most föntről tudunk elindulni. Hát ez egy nagyon-nagyon jó és áldásos indulás, hiszen Illésnek egy nagyon nagy sikere van. Azt, hogy mi Illés sikere, hát ezt lehet, hogy a jótékony homály fedheti most ezen igehirdetés alkalmával, de aki nagyon szeretné, nem kell túl sokat küzdenie érte, egy fejezetet kell visszaolvasni. Most hadd áruljam el, hogy tulajdonképpen 850 ember gyilkolt le. Nem kevesebbet és nem többet. 850-et, és emiatt ő annyira örült ennek. Majd nem a gyilkosságnak, hanem hogy a hamis prófétákat a hamis próféták ügyét ott megoldották egyszer is mindenkorra. Hát ennek 850 ember nem annyira örült. A 850 ember családja sem örült, de még a király sem örült neki, hogy itt most tulajdonképpen ilyen sok embert Illés elintézett. Minden esetre Illésnek nagyon nagy a sikerélménye. Illés borzasztóan örül, és olyan érdekes ezt így a mai szemmel, így 2025-ben olvasni ezeket a több ezer éves történeteket, hogy tulajdonképpen ennek hogy lehet örülni. Hogy lehet örülni ennyi ember felett aratott győzelemnek, de nem is lelki győzelemnek, hanem testi győzelemnek is. Hogy lehet ennek így örülni, hogy lehet föntről indulni, és hogy lehet az, hogy egész Izrael vele együtt örült. Hát ez... Úgy írja le a Biblia ezt az örömöt, mint hogyha ez valami hatalmas nagy ilyen honfoglalási öröm lenne, megtaláltuk az otthonunkat, megsegített bennünket a Jóisten, és a helyünkön vagyunk. Tehát minden esetre, most kapcsoljuk ki azt, hogy minek örül, Illés, de minden esetre örül, és föntről indul. Tehát adott a siker, adott az ünneplés, ez az az ünneplés, amiből, ha nem is ilyen okból, de azért mindegyikünk életében kijut. Van, amikor örülünk, néha megadatik, talán több-kevesebb siker is az életünkben, aminek nagyon tudunk örülni. Na de hát, kedves testvéreim, azért mi ezt kecskemétiek viszonylag nehezen tudjuk elképzelni, de aki a hegyvidéken lakik, vagy szeret kirándulni, az tudja, hogy amikor a Kékestetőről akar elindulni és kirándulni akar, akkor onnan nagyon nehezen vezet fölfelé út. Tehát Kékes tetőről csak lefelé lehet elindulni. Ugye ez kecskeméti viszonylatban átültetve, ha valaki a szabadidőpark dombjának a tetejéről szeretne még följebb jutni, akkor ott az elég esélytelen küldetés, tehát onnan csak lefelé lehet haladni. És ahogyan a Kékes tetőről sem számíthatunk nagy emelkedőre, tulajdonképpen a mi sikereinkben is, és Illés sikerében is ott van a lefelé való elindulásnak a bánata és a kényszere. Az, hogy Illés tudja, hogy most sikere van, most már ne beszéljünk arról, hogy miért, de sikere van, ő ezt így értelmezi, sikere van, és tulajdonképpen elérkezik oda, hogy innen minden csak egyre rosszabb lesz. Hogy megtapasztalja azt, hogy őt elkezdik üldözni, őt megutálják. Rájön arra, hogy ha ez ennyire jó volt, akkor már nem az, amit csinált, hanem ennek az általa való értelmezése, akkor innentől már minden egyre rosszabb lesz. Egyébként ezt, hogy a hittanórán szoktam beszélgetni a gyerekekkel, ez ugyanúgy a fiatalokkal, ugyanúgy átélik. Például azt mondják, hogy sorozatgyászban vannak. Sorozatgyász az idősebb testvérek számára mondom el, meg már számomra se túl egyértelmű, de ők azt mondják, hogy amikor megnéznek egy sorozatot, és akkor véget ér a sorozat, ami hónapokon keresztül meghatározta az estéiket, az életüket, akkor hirtelen teljesen üresnek érzik magukat. Ilyen talajtalannak, hogy most mi lesz. És akkor keresi az ember ugyanazt a folytatást, de sehol sem leli. Aztán ott vannak például a jegyes oktatások, olyan sokat szoktam erről is beszélni, amikor a jegyes párok mondják nekem, hogy hát életünk legszebb napja. Hát ha ez életetek legszebb napja, akkor utána elég sanyarú életetek lesz, mert hogy ha azt mondjátok, hogy ez az életetek legszebb napja, az már kizárjátok azt, hogy utána mi lesz. Tehát rögtön már azt is mondják ezzel, hogy onnan már csak lefelé van, onnan már csak rosszabb lesz. Ez a legszebb, innen már csak egyre rosszabb lesz. Pedig ezt tudjuk, hogy nem így van. És itt van Illés, aki elkezd futni félelmében, elkezd menekülni. Öröme van, és aztán azt érzi, hogy te jó ég, hát engem mindenki üldöz, hát engem nem szeretnek, engem üldözik, és elkezd futni. És ez egy borzasztó szimbolikus kép, ahogy olvasuk ebben a történetben, hogy Illés, most figyeljenek a testvérek, a hegyről a pusztába fut. A puszta az a Szentírásban a nélkülözés, az egyedüllét, a magunkba szállásnak a szimbóluma. Jézus megy ugye 40 napig a pusztába, a szolgálata előtt. Ott kísérti meg őt a sátán. Ott is ott van a puszta. Az Izrael népe 40 napig vándorol a pusztában. Ez a 40 nap, 40 év a pusztában, ez egy ilyen, ez a felkészülésnek, a magába szállásnak, bűnbánatnak, otthonkeresésnek a szimbóluma a Szentíráson belül. Tehát Illés fut, és hogyha Illés fut, akkor nem másfele fut, mint lefelé, hiszen ugyan is lehetne másfelé futni. Viszont visszaemlékszem arra, hogy a szüleim mindig nagyon kiemelték, bár én alföldi gyerek vagyok, de amikor véletlenül egyszer odakeveredünk valami hegységre, akkor mindig kiemelték, hogy ne fussál lefelé a lejtőn, mert el fogsz esni. Nem szabad. Ezt nekem alföldi gyerekként ezt meg kellett tanítani, ez nem volt alapvető. Tudom, hogy más, aki hegyvidéken lakik, ez alapvető. Nekem nem volt az, hogy lejtőn, de lefelé nem futunk. Na de testvérek, Illés hogyan fut? Illés nem azért fut, mert ő futni akar, hanem azért, mert azt éri át, amit a gyerek, aki elindul a lejtőn lefelé, hogy nem tud nem futni. Hogy annyira fél, hogy menekül, és ebben a menekülésben már túlhajtja magát, és ebben a menekülésben azt tapasztalja, hogy meg sem tud állni. Hát erről beszéltem az igehirdetés elején. Ez a mi életünknek a tapasztalata, hogyha rosszba keveredünk bele, hogyha a siker után megéljük a lejtőt, és elindulunk a lejtőn, de bármikor, amikor a lejtőn megyünk lefelé, akkor hány és hányszor fordult elő a saját életünkben az, nem tudunk megállni. Meg akarok állni, de nem tudok megállni, nem tudok fékezni. Mert visszalendület, mert ki vagyok szolgáltatva a félelmeimnek, és elkezdtem futni saját magam elől, elkezdtem futni a másik ember elől, elkezdtem futni a király elől, a történetben Illés, és azt tapasztaltam, hogy már meg sem tudok állni. Hogy már ott vagyok a pusztában, már nem kéne futnom, de még mindig futok, mert nem tudok más tenni. Ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, mindegyikünk életében ott van, hogy elkezdünk menekülni, és ezt nem tudunk megállni. És mi ennek a vége? Hát az esés. A becsapódás. Az, amikor az ember elveszti a kontrollt az élete fölött. Amikor az ember nem tud már sem megállni, nem tud udvariasan szépen sem megérkezni, olyan elegánsan, hanem a végén arcraesés, csapódás, a mélységbe való belecsapódás. Hát úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak az élménye lehet, hogy biztosan tudjuk, mindenki volt már ilyen állapotban, vagy ilyen helyzetben, hogy azt érezzük, hogy ennél lejjebb én nem tudok lenni. De mi lenne ennél rosszabb? Mi történhetne velem, ami ennél nehezebb helyzet lenne? És akkor Illés mit tesz? Én most végigmegyünk az igén, így szépen most ezt a módszert választottam. Illés mit tesz? Azt teszi, hogy leül egy reketje bokor alá, és ott van. A reketje bokor alatt való ücsörgés, az a Bibliában több helyen szerepel. Például a Biblia órán került elő múltkor kedden Jónásnak a története. Jónás is leül a reketje bokor alá. Jónás is ott üldögél. Szóval ott van megsértődve, mert Isten nem pusztította el a Ninive városát. Érdekes ez a jónási történet. De Illés is leül a reketje bokor alá, és ez egy olyan helyzet. Szóval gondoljunk abba bele, hogy ha elképzeljük, hogy reketje bokor alatt üldögélünk, szóval ebben azért semmi jó nincsen. Ez a puszta közepén távol van mindenki, itt nincsen limonádé, nincsen frissítés, nincsen vígasztalás, se igazi vígasztalás, se hamis vígasztalás nincsen. Semmi nincsen. A csend van, semmi más nincsen. Csend. És ez a csend, ez nem az a csend, ami az én jó barátom, amitől én nem félek, amiben az Isten meg tud szólalni, meg én meg tudok szólalni, hanem ez az a csend, ami a zavaró, a nihil, a reménytelenségnek a csendje. Mit csináljak? Hova tovább innen? Hát nem tudok fölállni, erőm nincsen, arcra estem. Ami itt hang hallatszik, az nem az imádság hangja, és ami hang akar lenni, az legjobb esetben is csak zaklatott nyögés, ha egyáltalán megfogalmazódik valami. Itt az ember, amikor mélyben van, máshogy imádkozik. Az ember, amikor lent van a mélyben, teljesen más szavakat használ. Azt vettem észre, hogy sokkal rövidebb szavakat használunk, sokkal rövidebb mondatokat használunk. Amikor az embernek sikere van, és esetleg eszébe jut, hogy Istenhez imádkozzék, akkor az ember szeret hosszú mondatokban imádkozni, ha eszébe jut, hogy imádkozzon, ez a jobb helyzet. Általában az ellentéte szokott lenni. Akkor nehéz helyzetben vagyunk, akkor én azt vettem észre, hogy jóval szűkszavúbbak vagyunk. És Illés is ugyanilyen. Azt mondja, hogy elég most már, Uram, vedd el az életemet. Na és testvérek, a történetnek ezen a pontján történik meg a legfontosabb dolog. Ami fontosabb, mint hogy 850 ember már nem örülhet együtt Illéssel. Fontosabb mindennél az, hogy Isten egyik pillanatról a másikra szolgálatba helyezi önmagát. Eddig Isten távol volt, és Isten most elkezd működni. És nagyon érdekes, hogy Isten pont ezen a ponton aktivizálja magát. Isten nem a nagy ünneplésekkor aktív. Nem amikor az ember el van telve önmagával. De jó, hogy ez így alakult. Hát micsoda siker. Mert akkor az ember örül magának. Akkor a saját sikerének örül. Saját erőfeszítése eredményének örül. Ezt megcsináltuk. Ezt oda tettük. Hát persze, a mi erőnkből történt ez így. Az Isten akkor aktivizálja magát, amikor én úgy érzem, hogy ő távol van tőlem. Amikor úgy érzem, hogy ő talán nincs is. Amikor a legnagyobb szükség van rá. Pont erről fordítva gondolkodik a világ, és erre szeretném csak még fölhívni a figyelmet, hogy úgy gondolkodunk erről, hogy amikor sikerem van, az azért van, mert az Isten velem van. És amikor sikertelen vagyok, azért vagyok sikertelen, mert az Úristennek nincsen rajta az áldása az én életemen. Hát ez pont fordítva van. Hogy amikor sikeres vagyok, akkor hálát kell adnom, de amikor igazán kiszolgáltatott helyzetben vagyok, akkor van nekem a legnagyobb szükségem arra, hogy valaki mellé álljon. Akkor barátaim is elmentek. Amikor mindenki ott hagyott engem. Amikor én 850 emberrel vagyok elfoglalva, akkor nem valószínű, hogy a szívem túl nyitott lenne arra, hogy 850 embert próbálok elintézni. Nem biztos, hogy a túl szívem, vagy az én szívem túlságosan nyitott lenne arra, hogy az Isten hangját meghallja. Hát olyankor mással van az ember elfoglalva. Ez ilyen kis eufémizmus volt. De amikor az embernek nincsen más, nem marad más, csak a mélység, a csend, a kilátástalanság, na akkor az Isten meg tud szólalni. Akkor, amikor senki nincs, amikor olyan, mint az életemet kívülről a barátaim úgy látnák, mint egy színdarabot. aminél összemegy a függöny, mert nem bírják már elviselni a feszültséget a színházban is, ugye? Nézzük a darabot, egyszer összemegy a függöny, mindenki kimegy a büfébe kicsit fölfrissíteni magát, egy kis limonádét inni. Hát az én életemben ezek azok a pillanatok, amikor a barátaim elmennek. Amikor kicsekkolnak a szeretteim, vagy hát a szeretteim, azok pont nem, de az ismerőseim, az általam barátoknak tekintett emberek kicsekkolnak az életemből. És akkor azt mondja, jó, hát, hú, hát ez borzasztó, na inkább távolságot tartok. Mert nem tudom, hogy hogy kell téged megszólítani. Ugye betegségnél találkozunk ezzel. Azért maradnak egyedül, vagy azért maradunk a betegségben sokszor egyedül, mert nem tudjuk, mit lehet neki mondani. Megkérdezzem, ne kérdezzem. Illik rá kérdezni, nem illik rá kérdezni. Olyat mondok, amit nem kellene. És akkor inkább hátra lépek. És ilyenkor lép közel az Isten. És ebben a történetben is ez van, hogy amikor Illés egyedül van, és egyetlen egy dolgot tud tenni, aludni, akkor lép közel az Isten. Kedves testvérek, az Isten nagyon-nagyon szereti az alvó embereket. Borzasztóan szereti. Hát ez is szembe megy a mi világi gondolkodásunkkal, amikor ugye a tett, az aktivitás, a mindig valamit csinálás toposzaiban élünk. Az Isten nagyon szereti az alvó embereket. Hát nézzék meg, József, Mária, ők is alszanak, alvás közben jelenik meg nekik valami angyal. Teli van a történet alvó emberekkel, a Bibliában többen alszanak, mint amennyien ébren vannak. És ez talán azért van, mert az Isten, ahogyan a Zsoltárban olvasjuk, akit szeret, annak álmában is ad eleget. Tehát az Úristen nagyon szereti az alvó embereket, és megjelenik, és elkezd működni az életemben. Akkor, amikor annyit nem tudok mondani, hogy Uram, hol vagy, miért engeded, hogy legyen ez, annyira van erőm, elalszom. Na és Isten ott jön. Kedves testvérek, utolsó gondolatként hadd mondjak el ennyit, hogy az igazi küldetésünket, ami életre szóló, az soha nem a hegytetőn kapjuk. Az igazi küldetést, az erőt, a folytatásnak a lehetőségét soha nem akkor kapjuk, amikor azt gondoljuk, hogy minden megvan, minden rendben van, fönt vagyok, sikerem van, hanem épp ellenkezőleg Isten a küldetését, és erről beszél a Szentírás ezernyi története, hogy akkor adja, amikor azt se tudom, hogy mi legyen a következő lépés. Mert akkor jön az Istennek a ereje, a lelke, a szent lelke, akkor ad nekem ötleteket, ötletek formájában, kreativitás formájában, akkor derül ki, hát erre is el lehet indulni, arra is el lehet indulni. Illésnek ad ennivalót. Ott felébred, ott van egy kis lángos, hát nem tudom, hogy sajtos tejfölös vagy milyen, de minden esetre valamilyen lángos ott van. És Illés eszik, és Illés visszaalszik, mert azt mondja, hogy hát ez még mindig nem elég, Uram, még adj nekem egy kicsit ennivalót. És még ad, és aztán elindul. Egy napig a pusztába, 40 napig visszafelé. De ez a 40 nap sokkal értékesebb, mint az egy nap zuhanás. Egy nap zuhanás után jön 40 nap gyógyulás. Ez a sebgyógyulásnak is a aránya. Egy napig vágnak bennünket, 40 napig gyógyulunk. A gyógyulás mindig hosszabb idő. A megerősödés mindig hosszabb idő. És úgy gondolom, hogy aki utána fent lesz, ezután, az nem fogja elfelejteni, hogy hogyan került föl. Nem fogja elfelejteni, hogy miként segített Isten ismét a magasba jutni, és hogy hogyan kapott küldetést a mélyből. A küldetés a mélységben indul, és a magasba jut. Az értékes út, az Isten küldetése mindig lentről indul. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, van-e értelme a mélységnek és a szenvedésnek? Van-e értelme a megpróbáltatásnak? Olyan sokszor tesszük fel ezt a kérdést. De most már Illés történetéből is láthatjuk, hogy van. Mert akkor odalépsz hozzánk, vigasztalsz, erőt adsz, és újra ellátsz bennünket küldetéssel, és erővel, és lehetőségekkel. Urunk Istenünk, csak arra kérünk téged, hogy ne hagyj bennünket túl sokáig a mélyben. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.